Sziasztok! Nem tudom, hogy melyikőtök emlékszik a Megöntözött Öntöző című filmre. Oké, senki nem élt akkor még, ez egy 130 éves alkotás, nagyjából a Lumière testvérek filmje, de ez az önmagával valamit csináló valami. Nem kell olyan messzire menni, most a múltban sem kell olyan messzire menni, ott van az önmagát kinyomtató nyomtató, ugye? A 3D nyomtató, ami 3D nyomtatót nyomtat. Kicsit szkeptikus vagyok, mert én még nem láttam olyan nyomtatót, ami ne hiba üzenetet küldött volna még a szöveg előtt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. De hogy ma már az automatizált világ nincs azért annyira messze, az önmagát létrehozó önmaga. Ott vannak például az önvezető autók, amik most ez kérdés, hogy ez mennyire fikció és mennyire valóság, de egyesek szerint egyre inkább valósággá válik. Megjegyzem, hogy akkor veszekednie is kéne az autónak. Tehát, hogy teljes legyen a csomag, akkor kérdezze meg tőlem, hogy, vagy én tőle, hogy miért ott fordult le, kirakta be a szalámi szendvicseket, miért ezt a számot hallgatjuk. Tehát akkor legyen teljes a csomag, én nagyon szívesen veszekedek. De hogy hol készülnek ezek az önvezető autók? Hol készül az önmagát kinyomtató nyomtató? Hogyan néz ki az ipar? Hogyan néz ki a jövő ipara? Hogyan kell elképzelni a gyárakat? Létezik még az a kép, hogy futószalag mellett állnak olajos homlokú emberek, akik, hogyha nem teljesítik a százalékot, akkor utána büntetésben részesülnek, vagy kevesebb pénzt visznek haza? Erről fogunk beszélni, hogy a mesterséges intelligencia például hogyan épül bele a jövő iparába. Aki ebben a segítségünkre lesz, a Bosch innovációs ökoszisztéma vezetője, aki egyébként a fiatal egyetemistákat is föl szokta karolni, úgyhogy nagyon figyeljetek, várom szeretettel a színpadon Pócsa Mátyást! Kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy mit jelent ez az ökoszisztéma, neked mi a feladatod a Boschnál?
Először is üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ma. A világban a technológiai komplexitás az rohamosan nő, és ehhez a komplex kihívásokhoz egy nagyon széleskörű kompetencia csomagra van szükségünk ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Éppen ezért mi a Boschnál csapatban gondolkodunk. Ebben a csapatban benne vannak a fejlesztési központunk, illetve a magyarországi gyáraink mellett, például a startupok, a kis- és középvállalkozások, a nagyobb ipari szereplők, egyetemek, kutatóintézetek, illetve a releváns kormányzati szereplők is. És ezekkel a szereplőkkel közösen egy jól megfogalmazott közös cél érdekében dolgozunk azon, hogy ezeket a technológiai kihívásokat, ezeket megoldjuk. Na, ezt nevezzük mi a Boschnál ökoszisztémának.
És te tartod egyben ezt a csapatot? Te vagy az, aki figyelsz arra, hogy szinergetikusan tudjanak együttműködni ezek a szereplők?
Így van, tehát a Bosch szemüvegén keresztül az én feladatom a Boschnál az, hogy egy olyan keretrendszert hozzak létre, és működtessek a csapatommal együtt, ami lehetővé teszi azt, hogy ezek a külső szereplők megtalálják a hatékony együttműködést a belső szereplőkkel, és hatékonyan tudjanak együtt dolgozni egy jól definiált közös cél érdekében. Van egy afrikai mondás, hogy ha gyorsan akarsz haladni, akkor indulj el egyedül, hogyha messzire akarsz jutni, akkor keresd magadnak társakat. Na most mi a Boschnál nem csak gyorsan akarunk haladni, hanem messzire is szeretnénk jutni, és úgy gondolom, hogy a megfelelő partnerek kiválasztása mellett nem csak erre van szükség, hanem itt jön szóba a mesterséges intelligencia is, hiszen nagyon sok mindenben tud segíteni annak érdekében, hogy gyorsabban találjunk megoldást különböző ipari kihívásokra.
Ez a digitalizáció, ez a mesterséges intelligencia mennyire van jelen a jelenkor iparában?
Nagyon jelen van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem jövő időben érdemes erről beszélni, hanem jelen időben. Tehát ez már elkezdődött egy ideje, a digitalizáció is, illetve az erre épülő mesterséges intelligencia is. Fontos érteni azt, hogy digitalizáció nélkül nincsen mesterséges intelligencia. Tehát ha nincsenek jól szervezett, jó minőségű adataink, elérhető formában, mondjuk egy felhőben, akkor arra nem is tudok mesterséges intelligencia algoritmusokat építeni és megoldásokat szállítani. Éppen ezért ez az egész dolog elméleti marad, hogyha nincs adat. És nagyon sokan alábecsülik a digitalizáció fontosságát. Van sok döntéshozó is egyébként, úgy gondolkodik erről, hogy oké, van ez a digitalizáció.
Buli, nagyon fontos, ez most az új dili.
Ez most az új dili, ez ilyen nagyon jó hívószó, de azért fontos megérteni, hogy mi a digitalizáció, és mi nem a digitalizáció mondjuk egy ipari légkörben. Tehát nem digitalizáció az, hogyha például egy autóipari elektronikát gyártó gyártósor mellett a papír alapú dokumentumokat elérhetővé teszem PDF-ben, kiteszem egy érintőképernyős képernyőre, és akkor az operátor az már újjal tudja a képernyőt simogatni, hogy lapozza a lapokat, ez nem digitalizáció. Amit ipari digitalizáció alatt értünk, az sokkal inkább az, hogy rendelkezésre bocsájtunk olyan adatokat, amik a gyártósoron keletkeznek. Ezek lehetnek szenzoradatok, lehetnek különböző folyamatparaméterek, amik egy termék gyártása során keletkeznek, vagy akár olyan tesztadatok, amiket mondjuk egy termék tesztelése közben generálnak ezek a folyamatok. Ezt mind egy jól szervezett adatbázisban a felhőben elérhetővé tesszük, és ez nyitja meg a kaput annak, hogy mesterséges intelligencia megoldásokat tudjunk szállítani.
És az adatokat ki gyűjti össze? Ezt emberek gyűjtik össze, vagy már maga a mesterséges intelligencia választja ki, hogy milyen adatokkal dolgozik?
Ez egy nagyon fontos lépés, hogy az adatok összegyűjtésénre mindenféleképpen emberek kellenek. Tehát az, hogy a géptől, egy gyártóberendezéstől az adat eljutson a felhőbe, ahhoz úgynevezett data engineerek vagy adatmérnökök kellenek, akik tudják azt, hogy hogyan alakítok ki egy ilyen digitális csatornát a felhő és a gyártósorom között. Hogyha ez nincs meg, akkor lényegében az AI is elmélet marad, és sokan alábecsülik ezt, mert nagyon sokan beszélnek az AI-ról, meg arról, hogy óriási hype van az AI körül. Viszont kevesebben beszélnek arról, hogy mekkora fontossága van annak, hogy ezeket a digitális adatpipeline-okat ki kelljen építeni, és hogy ehhez is nagyon sok szakértelem kell.
Jogosak azok a félelmek, amiket hallunk, hogy el fogjuk veszíteni a munkánkat. Ugye bizonyos elemzések szerint a magasan képzett értelmiségi 33%-a aggódhat azért, hogy a jövőben leváltja majd őt az AI, de egyébként össztársadalmilag is valami 25%, hogy retteghetünk, hogy mostantól gépek dolgoznak helyettünk.
Igen, ezt szeretném onnan megközelíteni, hogy köntörfalazni semmikét nem szeretnék, biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan munkaterületek, vagy olyan munkák, amik meg fognak szűnni azért, mert bejön az AI. Ugye ez nem volt régen sem másképp, amikor, hogyha visszagondolunk azokra az időkre, amikor még nem volt széles körben elérhető az elektromos áram, tök egyszerű példa. Voltak lámpagyújtogatók, akiknek az volt egyszerűen a feladatuk, hogy kimentek az utcára, és fölgyújtották a lámpát, hogy legyen világítás, majd utána leoltották. De most az elektromos áram bevezetésével ezek a munkák megszűntek, de gondoljatok bele abba, hogy egy időben mennyi új munkahely jött létre és keletkezett, mennyi új szakma jött létre azáltal, hogy bevezették az elektromos áramot. És hogyha megnézzük ezt a balanszt, akkor nyilván ez időben egy picit eltolódott, de biztos vagyok benne, hogy sokkal több munkahely jött létre, csak más munkahelyek, mint amik megszűntek. Az AI-ra visszatérve, úgy gondolom, hogy amellett, hogy megszűnnek munkahelyek, nagyon sok esetben támogatóan fog fellépni az AI a jövőben, tehát a meglévő munkahelyeket és a meglévő munkatartalmakat fogja tudni nagyon hatékonyan támogatni.
És elképzelhető, hogy új munkahelyeket is teremthet maga az AI-nak a működése?
Ez már teremt is. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt években, olyan új szakmák jöttek létre, amikről 5-10 évvel ezelőtt nem is hallottunk. Tehát különböző adattudósok, adatmérnökök, ezek olyan szegmentálódó munkakörök, amikről korábban nem nagyon hallottunk, és sokan még ma sem tudják, hogy mit jelent, és hajlamosak összekeverni a dolgokat.
És elképzelhető egy olyan jövő, amikor az algoritmus maga meg tudja ezt oldani majd? Tehát amikor már egyáltalán nem lesz szükség humán erőforrásra?
Úgy gondolom, hogy általánosságban nehéz arról beszélni, vagy nem reális az, hogy megszűnjön mindenkinek a munkája, és minden automatizált legyen. Most, hogyha egy gyártási környezetben nézem ezt az egészet, akkor hadd mondjak egy példát arra, hogy a digitalizáció és az erre épülő AI hogyan teremt értéket, és ebből talán jobban meg lehet érteni azt, hogy miért nem kell félni attól, hogy megszűnik a munkahely. Mi a Bosch-nál többek között autóelektronikát is gyártunk, és például Németországban, a dresdai gyárunkban különböző szenzorokat gyártunk, amiket autóiparban is felhasználunk. De egy nemzetközi gyártási hálózatban dolgozunk, ami azt jelenti, hogy ez a szenzor, ez elkerül Malajziába, Németországból, ott kap egy ilyen műanyag tokozást, és utána bekerül a 60-i gyárunkba, ahol beépül egy vezérlőbe. Most fontos tudni azt, hogy ennek a kis szenzornak az értéke Dresdában még 20 cent, Malajziában 50 cent, 60-ban, meg amikor beépül a vezérlőbe több más elektronikával együtt, akkor már 50 euró nagyságrendileg. Na most egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket a szenzorokat a gyártási folyamatunk melyik fázisában dobjuk ki, hogyha rosszul működnek. 20 centet dobunk, 50 centet vagy 50 eurót. És itt jön be a mesterséges intelligencia és a digitalizáció fontossága, tehát volt egy projektünk, körülbelül 2 éven keresztül dolgoztak rajta a mérnökök, amiben összehangolták a 3 nemzetközi gyárnak az adathalmazát, tehát tulajdonképpen a felhőben elérhetővé tettek minden olyan adatot, ami a szenzor gyártásához, vagy a késztermék gyártásához kapcsolódott, és ez nyitotta meg az utat egy olyan irányba, hogy az adatok között összefüggéseket tudtunk keresni. Tehát meg tudtuk nézni azt, hogy a 64 árunkban a késztermékek, az, hogyha kiesnek, az milyen összefüggésben van mondjuk a malajziai gyárban a fröccsöntési folyamatunknak a hőmérséklet adataival. Ez sehogy másképp nem jöhet létre, csak mesterséges intelligenciával, hiszen több milliárd adatpontról van szó. És mivel ezt észrevettük és láttuk, ezért megnyílt az út abba az irányba, hogy folyamatot fejlesszünk, tehát beállítsuk úgy ezeket a folyamatlimiteket, hogy ne legyen kieső, illetve meg tudunk hozni egy olyan gazdasági döntést, hogy 50 centes alkatrészeket selejtezünk, mert előre tudjuk jelezni az AI segítségével, hogy mi az, ami később ki fog esni, és 50 centet selejtezünk 50 euró helyett. Na most ebben a kontextusban egyetlen munkahely sem szűnt meg, a mérnökök munkája vált sokkal hatékonyabbá, a gyártási folyamat vált sokkal hatékonyabbá, illetve több új munkahely jött létre, mivel ezt az óriási adatmennyiséget kezelni is kellett, és ez másfél év munkája volt egy nemzetközi csapatnak.
És ezt én, mint vásárló, ez számomra milyen előnyökben jelentkezik? Tehát azt értem, hogy ti gazdaságosabban tudtok termelni, gyorsabban tudtok termelni, kevesebb selejtet termeltek, de nekem ez miért jó?
Ha az ipari példánál maradunk, akkor hatással van nyilván a költségekre, hatással van arra, hogy milyen hatékonyan gyártok, mennyi selejtet gyártok, ez nyilván beépül a termék árba, és a nap végén ugye van egy ipari verseny is, tehát minél hatékonyabban, minél olcsóbban akarunk ilyen eszközöket előállítani, tehát a nap végén a felhasználó szélesebb körben tudják elérni alacsonyabb áron ugyanazt a terméket. Tehát lehet egy ilyen hatása is. De hadd mondjak egy másik példát, ami talán egy picit közelebb áll a mindennapi felhasználáshoz és az AI-hoz kapcsolódik. 13 éve dolgozom a Bosch-nál, és általában egy baráti társaságban, hogyha nem ismernek, és megkérdezik, hogy oké, hol dolgozom, azt mondom, hogy a Bosch-nál, és akkor néha felcsillannak a szemek, hogy akkor te mosógépekkel foglalkozol. Na most a mosógépekhez nem értek.
De mosogatógépek kapcsolatban lenne majd kérdésem, hogyha lehet.
Oké, nem tudok kedvezményt.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Szóval nem értek a mosógépekhez, be kell vallanom. Tulajdonképpen évek óta úgy mosok, hogy a 30 perces programot választom ki, tök mindegy, hogy tél van, nyár van, színes ruhát mosok, vagy fehér ruhát mosok. Beteszem, 30 perc múlva meg ott van az eredmény, ami nem mindig jó. Na most, hogyan tudom ezt egy picit lefordítani AI-ra? Ugye a mosógép az egy nagyon jól leírható és nagyon jól körülhatárolható fizikai rendszer. Fizikai törvényszerűségekkel és modellekkel le lehet írni, hogy hogyan működik. Kiválasztom a 30 perces programot, elkezdődik a mosás, adagolja a tisztítószert meg az öblítőt, amit beletettem, centrifugál valamilyen sebességgel, öblít, aztán kijön valami. Na most, hogyha lehetőségünk lenne arra, hogy ezt adatokkal tovább gazdagítsuk, ezt a mosási folyamatot, és ötvözzük ezt a fizikai modellt egy AI modellel, akkor például meg tudjuk mondani neki, hogy milyen súlyú a ruha, ami benne van, milyen foltok vannak rajta, meg tudjuk mondani azt, hogy mennyi mosószert tettem bele. Tehát ezek olyan paraméterek, amikre jelenleg nincs lehetőség, hogy nem tudjuk optimalizálni ezt a folyamatot, de az AI segítségével ez a mosógép saját magának a beállított programot úgy tudja optimalizálni, hogy az a végeredmény az tiszta ruha legyen, tud vizen spórolni, tud a mosószeren spórolni, és a nap végén a károsanyag kibocsátást, vagy a mosási folyamatra vonatkozó CO2 lábnyomot is tudja csökkenteni. Tehát nagyon sok lehetőség van például a mindennapi felhasználásban is. Tegye fel a kezét az, akinek Apple vagy Samsung telefonja van. Hát, ha jól látom, akkor viszonylag
olyan, hát
90%.
Akinek nem, az szerintem most szégyenében elkullog. Mert...
nem kell, nem az iOS Android vitát akarom elindítani, hanem nagy valószínűséggel ezekben a telefonokban egy Bosch chip működik. És egy kb. 3x3 mm-es szenzor, ami azért felel többek között, hogyha elfordítjátok a telefont, akkor elforduljon a képernyő is. Na most ez a szenzor nagyon sok olyan funkciót is el tud látni egy telefonban, ami már mesterséges intelligenciával támogatva működik. Tehát a legújabb generációs szenzorainkban már ott működik a 3x3 mm-es chipben a mesterséges intelligencia, ami mondjuk lehetővé teszi azt, hogy meg tudja különböztetni a telefon azt, hogy most éppen futok, éppen ülök, vagy éppen úszom. Tehát a mozgásformák között a szenzor adataiból már okos módon meg tudja különböztetni ezt. Tehát ez egy hétköznapi felhasználás, amit nem is tudunk, hiszen viszonylag ritkán szedjük szét a telefonunkat.
Most lehet, hogy egy kicsit olyan leszek, mint az ősember, aki fél a tűztől, de hogy hogyan kell elképzelni, tehát mindig mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, és kicsit úgy képzelem el, mint a dzsin a csodalámpában. De gyakorlatban hogy kell elképzelni, tehát hogy fér el a mesterséges intelligencia arra a kis pici csípre? Tehát hogy működik? Tehát azt mondod mindig, hogy adatok halmazának elemzése, de hogy ez gyakorlatilag hogy működik?
Gyakorlatilag ez nagyon sokféleképpen tud működni. Tehát, hogyha maradunk a telefonos példánál, akkor ezekben a csípekben egy nagyon specifikus felhasználási területre egy nagyon lebutított mesterséges intelligencia fut, és ezt teszi lehetővé ezeket a funkciókat. Ugye azért egy 3x3 mm-es csipről nem nagyon lehet egy önvezető autót biztonsággal eljutatni A-ból B-be. Tehát egy csippen megvannak azok a korlátok, amikre lehetőség van. Egészen másképp néz ki ez egy önvezető autóban, ahol egy szuper számítógép van tulajdonképpen a csomagtartóban, ami az összegyűjtött összes szenzor és vezérlő adatból, illetve a kamerák adataiból képes arra, hogy eljuttasson egy járművet A-ból B-be.
Azt jól értem, hogy most már egy gyártónak kifejezetten feladata, hogy a mesterséges intelligenciával együtt működjön, hiszen ugye így alakul ki a verseny a gyártók között.
Kifejezetten feladata, és a Bosch úgy gondolom, hogy ebben élen jár. Tehát körülbelül 7 évvel ezelőtt tűztük ki az ászlónkra azt a stratégiai célt, hogy 2025-ig Bosch globál szinten, tehát több mint 400 ezer embernek adunk munkát, csak hogy a méreteket egy picit szemléltessem. Egy ekkora cégnél 2025-ig szeretnénk elérni azt, hogy minden termékünk vagy szolgáltatásunk, amit előállítunk, annak közel legyen a mesterséges intelligenciához. Na most ez így elég marketing szagúan hangzik, és gondolhatnátok azt, hogy ez egy totálisan irreális cél, de valójában ez lehet, hogy már idén év végéig el fogjuk érni, és hadd hozzak egy pár példát arra, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. Innen Magyarországról is egyébként. Többek között dolgozunk a korábban említett ökoszisztéma felállásban egy olyan projekten, ami a logisztikai folyamatainkat támogatja. Tehát jelenleg nem csak a magyarországi gyárainkban, hanem globálisan az összes gyárban ez a folyamat úgy működik, teljesen manuálisan, hogy több ezer kartondoboz érkezik be napi szinten a logisztikai területre, amit egy borzasztó monoton munka mentén egyenként kell kinyitni, ki kell pakolni a tartalmát, a csomagolóanyagot a szelektívbe, a hasznos alkatrészeket, amik beépülnek a termékbe, azokat a kijelölt helyre, és akkor vannak még ilyen adminisztratív folyamatok, szkennelgetni kell, meg dokumentálni. Na most ezt csinálni 0-24-ben, ez nem egy kimondottan embernek való feladat hosszú távon, és itt tud bejönni a mesterséges intelligencia, meg az automatizáció, hogy hogyan tudja ezt támogatni. Az ELTE-vel van közösen egy mesterséges intelligencia tanszékünk, amit pár évvel ezelőtt hoztunk létre. A 64 gyárral és a Budapesti Fejlesztési Központunkkal ebben a háromszögben azon dolgozunk egy ilyen hibrid csapatban, hogy egy kollaboratív robotot, ami egy robotkart, ami képes biztonságosan együttműködni az emberekkel, betanítunk, először felszerelünk szenzorokkal, hasonló szenzorokkal, mint amit az önvezető autózásnál használunk, amik érzékelik a környezetüket. Felszerelünk rá egy kamerát, illetve ezt a kamerát egy mesterséges intelligencia algoritmussal látjuk el, ami képes arra, hogy tulajdonképpen, amikor beérkezik ez a csomag, látja, hogy hol van a csomag, körbevágja, utána belenéz a kamerával, és fel tudja ismerni azt, hogy milyen tárgyak vannak ebben a dobozban. 99,9%-os biztonsággal megmondja, hogy az csomagoló anyag, vagy olyan termék, amit használni szeretnénk. A robotkar megfogja, elteszi a szelektívbe, és azt az elektronikai terméket, ami meg szeretnénk felhasználni, azt meg kiteszi a kijelölt helyre, ami emberi beavatkozás nélkül utána eljut a felhasználási területre a gyártósoron. Tehát ez egy olyan példa, ami a logisztikában segít sokat.
Hogy milyen az emberi természet, tehát azért elő-elő fordul, hogy az ember belenéz ilyenkor a csomagba, és akkor eszébe jut, hogy inkább azt írom a papírra, hogy se lejtém, meg ezt eladom. Tehát ez elképzelhető, hogy ami nekem nem, de hogy másoknak hallottam. Tehát hogy elképzelhető, hogy a mesterséges intelligencia is eljut oda, hogy önálló gonosz döntéseket hozzon, vagy hibázzon?
Nem gondolom úgy.
De a Skynetnél is azt hitték, aztán mégis életben.
Igen, tehát én nem tartok attól, hogy föllázad a mosógépem, meg a szárítógépem, és valamelyik 30 perces programbeállításnál mondjuk beszívja a karomat. Tehát így ezek a gépek, ezek nem fognak önálló életre kelni, és itt nagyon fontos az, hogy a fejlesztési folyamatban meghatározzuk azokat a kereteket, amik között ezek az algoritmusok működni tudnak. Például, hogyha visszamegyünk a mosógépes példához, ott is van egy fizikai modell, amit nagyon jól körülhatárolunk, és ezt a modellt szeretnénk a mesterséges intelligencia segítségével optimalizálni. Tehát ez nagyon jól körülrajzolja azokat a határokat, amik között mozoghat a mesterséges intelligencia, és arról, hogy hogyan döntsön, annak a kereteit mindig az ember fogja meghatározni, és ezért fontos, hogy például, hogyha az önvezető autózásról beszélünk, akkor az etikai döntésekben a szabályrendszert azt minden esetben az ember hozza meg, és mondja meg, hogy túlik, hol dönthet a mesterséges intelligencia.
Ha már ember, akkor az itt ülő fiatalok hogyan kapcsolódhatnak hozzátok? Tehát milyen jövőképet tudtok, milyen feladatokban vehetnek részt, milyen jövőképet kínáltok nekik?
Ugye említettem, hogy egy ökoszisztéma keretrendszer kialakításán dolgozunk, és ennek egy nagyon fontos eleme az, hogy hogyan kapcsolódunk az egyetemekhez. Van egy viszonylag jól, mélyen kidolgozott egyetemi stratégiánk, ami már lényegében nem stratégia, hanem valóság. Tehát Budapesten például ott vagyunk a Műszaki Egyetemen, az ELT-n, az Óbudai Egyetemen, és nem csak kutatásfejlesztésben, különböző kutatásfejlesztési projektekben dolgozunk együtt, vagy ilyen projektekben, mint ez a logisztikai robot, hanem ott vagyunk fizikailag is. Tehát olyan bosos tereket hoztunk létre, ahol lehetősége van akár a diákoknak, akár gyakornokként, akár fiatal kutatóként részt venni ezekben a közös munkákban, és találkozni akár a bosos kollégákkal, akár azokkal a problémákkal, amiknek a megoldására szeretnénk kihasználni ezeket a partner kapcsolatokat kölcsönösen előnyös módon. Tehát nagyon fontos, hogy úgy gondolkodunk az egyetemi együttműködésünkről, hogy a felsőoktatás Magyarországon sem, és egyébként a világ más részein sem egy feleketlen kút. Tehát nem úgy működik, hogy elmegyünk, mint Bosch nagy iparvállalat, elhozzuk a legtehetségesebbeket, és örülünk annak, hogy hozzánk kerültek a legtehetségesebbek, mert ezzel megszűnik az utánpótlás. Tehát nagyon fontos az, hogy ez egy kétirányú utca legyen, és azok a tehetségek, akik mondjuk önálló kutatásba kezdenek az egyetemen, azoknak lehetőségük legyen kibontakozni, és lehetőségük legyen visszaadni ezt a tudást a jövő nemzedéke számára, és ezt nagyon sokféleképpen tudjuk támogatni a Boschnál. Támogatunk PhD programokat, tehát hogyha valaki a BSc-s, MSc-s tanulmányai után úgy dönt, hogy ő szívesen maradna az egyetemen és kutatna, akkor ezt mind anyagilag is tudjuk támogatni, illetve szakmai mentorprogramokon keresztül is. De ott van például a Best Ösztöndíj programunk. A Best Ösztöndíj program úgy gondolom, hogy jelenleg Magyarországon az egyik legjobb ösztöndíj program ilyen területen, és csak azért adunk 1000 eurót a legtehetségesebbeknek, hogy a az MSC-s tanulmányaik alatt ne menjenek el máshova dolgozni. Ne menjenek el pizzát kiszállítani.
Én ezt, ezt most megígérem, hogy nem megyek el sehova.
Tök jó, hogy erre hozzá dolgozni. Tehát nem kell elmenni, mert nyilván azzal, hogy az ember elmegy valami mást csinálni, valami egészen mást, mint az érdeklődési köre, azzal nem tud kibontakozni ezen az érdeklődési területen, és ezt szeretnénk támogatni, nem csak pénzzel, hanem olyan mentorokkal is, akik segítik ennek a témának a kibontását, és mindössze annyit kérünk cserébe, hogy egy nagyon jó minőségű TDK dolgozatot tegyen le az illető az asztalra, és nem csak akkor sikeres ez az ösztöndíj program a mi szemüvegünkön keresztül, hogyha utána hozzánk jön dolgozni az illető, hanem akkor is legalább olyan sikeres, vagy még sikeresebb, ha mondjuk elkezd egy doktori munkát az egyik egyetemen, egy olyan témában, ami releváns a BOS számára és az ipar számára is.
Hát aki kedvet kapott, akkor az gondolkodjon el ezen. Én nagyon szépen köszönöm. Nagy tapsot Pócsa Mátyásnak.
Köszönöm szépen.
A műsor a Béton partnere.